tó. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Híradással délben jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Tonio Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. Második, befejező rész.
És Tonio Kröger elutazott éjszakra. Meg sem pihent, amíg föl nem magasodtak előtte a szürke levegőben a szűk város tornyai, melyek közül valaha elindult.
A gyanús idegen.
Azelőtt is ilyen mókásan kaptattak a keskeny, meredek, csúcstetős utcák neki a városnak. A hajók kéményei és árbocai szeliden ringatóztak a szélben és esthomályban a zavaros színű folyón. Induljon neki annak az utcának. Menjen oda ahhoz a házhoz, amelynek emléke benne él. Nem, majd holnap. Most olyan álmos, a feje nehéz az utazástól, és lassú, ködös gondolatok járnak az elméjében. Ott állt a hotel, ott hasalt előtte a két fekete oroszlán, amelyektől gyermekkorában úgy félt. Még mindig olyan ábrázattal nézték egymást, mintha tüsszenteni akarnának, de sokkal kisebbnek látszottak, mint akkor. Tonio Kröger elhaladt közöttük. Miután gyalogszerrel érkezett, nem sok ünnepélyességgel fogadták. A portás, meg egy nagyon finom fekete ruhás úr, aki az udvariassági teendőket végezte, fürkészve és mérlegelve nézegették tetőtől talpig, szemlátomást arra törekedve, hogy társadalmilag egy kissé meghatározzák, a polgári hierarchia megfelelő rekeszébe sorozzák, és megbecsülésükben helyet utaljanak ki számára. De úgy látszik, nem jutottak megnyugtató eredményre, miért is mérsékelt udvariasságra határozták el magukat. Egy pincér fölvezette egy második emeleti rendesen, de ódivatúan bútorozott szobába, amelynek ablakából a félhomályban pittoreszk középkorias udvarokra, csúcstetőkre és a hotel közelében álló templom bizarr tömkelegére nyílt kilátás. Tonio Kröger egy darabig megállt az ablak előtt. Azután keresztbefont karokkal a széles pamlagra ült, összevonta szemöldökét, és maga elé fütyörészett. Égő lámpát hoztak be, és megérkezett a podgyásza is. Ugyanakkor a szelíd pincér az asztalra tette a bejelentőlapot, és Tonio Kröger oldalvást hajtott fejjel mázolt rá valamit, ami a nevét, foglalkozását és állandó lakhelyét akarta jelenteni. Azután könnyű vacsorát rendelt, és a pamlak sarkából tovább is a levegőbe bámult. Amikor ágyba feküdt, sokáig aludt, zűrzavaros és furcsán vágyakozó álmai voltak. Arra ébredt, hogy szobáját elöntötte a nappali világosság. Zavarodottan és septiben ráeszmélt, hogy hol van. Azután felállt, hogy szétvonja a függönyöket. Az égbolt már kissé halvány, késő nyári kékségét széltől zilált vékony felhőrongyocskák vonták be, de a napfény eláradt szülővárosa fölött. Hova indul? Úgy tűnt fel neki, mintha az útirány, melynek nekivágott valahogy, összefüggne az éjszaka álmodott, szomorú és furcsán töredelmes álmaival. Hová indul? hazafelé. De Varga betűt csinált, sétát tett a város kapuja előtt, mert ráírt. Végigment a Malomsáncon és a Holstensáncon, és erősen fogta kalapját, hogy le ne fújja a fákat zúgató és csikorgató szél. Azután a pályaudvar közelében letért a sánc építményekről, elnézte, hogy nehézkes sietséggel pöfögve kigördül egy vonat, időtöltésből megszámolta a vagonokat, és utána pillantott a férfinak, aki az utolsó kocsin legfölül kuporgott. A Hársfaligetben megállt az egyik csinos villa előtt, sokáig leskelt a kertbe, és föl az ablakokra. Végül azon kapta magát, hogy a rácsos kaput ide-oda ingatja, hogy a sarkai csikorogtak. Azután egy darabig a kezét nézte, mely hideg és rozsdás lett. Majd tovább ment az alacsony ódon kapun keresztül végig a kikötőn, és a meredek szeles utcán föl szüleinek házához. Szürkén és komoran állt a ház, úgy, mint 300 év óta mindig. A Krögerház fia elindult a tágas főlépcsőn, és a fehérre lakkozott, áttört karfára támaszkodott, úgyhogy a kezét minden lépésnél fölemelte róla, és a következő lépésnél könnyedén visszaeresztette, mint hogyha félénken próbálgatná, vajon helyre tudja-e még állítani egykori bizalmas viszonyát ezzel a régi, szolid karfával. A lépcsőfordulónál azonban állva maradt a félemelet bejárata előtt. Az ajtóra cégtábla volt szegezve, azon fekete betűkkel írva ez állt: Népkönyvtár.
Bocsánat, idegen vagyok itt, és a várost nézem. Ez hát a népkönyvtár. Megengednék, kérem, hogy egy kisébb betekintsek a gyűjteménybe?
Tessék, hogyne, bárkinek szabad. Csak tessék körülnézni. Parancsol egy katalógus?
Köszönöm, anélkül is tájékozódom.
Ez volt itt a reggeliző szoba. Reggelenként itt étkeztek. Nem fönn a nagy ebédlőben, ahol a kék kárpitból fehér isten szobrok domborodtak elő. Amott volt a hálószoba. Atyai nagyanyja ott halt meg, nehéz halál küzdelmek közt, pedig már nagyon öreg volt. Nagyvilági dáma. Élvezni tudta az életet, és ragaszkodott hozzá. Később ott sóhajtott utolsót az édesapja is. A magas, korrekt, kisé bánatos és tűnődő úr, aki gombjukában mindig mezei virágot viselt. Anyja is ott térdelt az ágy előtt, szép és tüzes édes anyja, forró könnyekben oldódva fel. Azután nem sokára elment világgá a délvidéki művésszel. De ott hátul az a kisebbik, harmadik szoba, most szintén telezsúfolva könyvekkel, melyekre egy kopottas ember vigyázott. Sok éven át az volt az ő szobája. Oda ment haza, amikor iskola után, úgy, mint épp az imént, egy kis sétát tett. Annál a falnál állt az asztala, melynek fiókjába izzó és gyámoltalan első verseit dugdosta.
Úgy látom, kitűnő gyűjtemény. Szereztem bizonyos áttekintést, nagy hálára kötelezett. Volt szerencsém.
Azzal kilépett az ajtón. De a távozása bizonytalan volt, és világosan érezte, hogy a hivatalnok, akit nyugtalanított ez a látogatás, még percekig egy helyben áll és hunyorgat. Tónió Kröger lement a lépcsőn, s a visszhangos pitvaron keresztül elhagyta a szülői házat. Egy étterem sarkában nehéz és zsíros ebédet evett, azután visszatért a hotelbe.
Készen vagyok. Ma délután utazom.
Bocsánat, engedje meg urasságot, hogy egy pillanatra még igénybe vegyük az idejét. Zéházi úr, a szálloda tulajdonosa kéri önt néhány szóra. Egy kis formaság, ott bent van. Lenne kegyes kérem befáradni. Csak Zéházi úr, a szálloda tulajdonosa.
A hal hátsó részében ott áll csak ugyan Zéházi úr. Egyébként nem volt egyedül. Mellette, a falhoz erősített kis íróállvány előtt sisakos rendőr állt, aki kesztyűs kezét az íródeszkán heverő, kuszánt teleírott papíron nyugtatta, és becsületes katona ábrázatával úgy nézett Tónióra, mintha annak, amikor őt megpillantja, egyszeriben a föld alá kellene süllyednie. Tónió Kröger hol az egyikre, hol a másikra nézett, és várakozó álláspontra helyezkedett.
Ön Münchenből jött?
Igen.
Kopenhágába utazik?
Igen, úton vagyok egy dán tengeri fürdőbe.
Tengeri fürdő? Úgy. Akkor legyen szíves előmutatni az iratait.
Az iratai? Sajnálom, de nem tartok igazoló iratokat.
Úgy. Nincsenek iratai. Mi a neve?
Tónió Kröger.
Aztán igaz ez?
Pontosan.
Micsoda ön?
Író.
És ön azt állítja, hogy nem azonos egy bizonyos egyénnel, akinek szülei ismeretlenek, illetősége bizonytalan, különféle csalások és más bűncselekmények miatt a müncheni rendőrség rendeletére körözés alatt áll, és alkalmasint szökésben van Dániába.
Nem szoktam világba beszélni.
Tessék? Na igen, persze. De hogy valakinek semmi nő igazolása ne legyen,
az egész csak formalitás, semmi egyéb. Uraságot vegye tekintetbe, hogy a hatósági közeg csak kötelességét teljesíti. Nem tudná valahogy igazolni magát valamilyen írással?
Hát ott mi van? Ott a Briftásniában.
Itt. Semmi. Egy novella korrektúra.
Korrektúra? Hogy? Na mutassa csak.
Tónió Kröger átadta neki művét. A rendőr kiteregette az íródeszkán, és kezdte olvasni. Zéháze úr melléje lépett, és vele együtt olvasott. Tónió Kröger a válluk fölött nézett át, és figyelte, hol tartanak. Éppen egy jó mozzanat volt, hatásos csattanó, amelyet kitűnően oldott meg. Elégedett volt önmagával.
Atya, kérem, itt a nevem. Ezt én írtam, és most közölni fogják. Tetszik érteni?
No, ez elég. Ezzel be kell érnie Petersen. Tovább nem tarthatjuk fel az urat. Nagyon kérem, ne vegye azokon ezt a kis háborgatást. A hatósági közeg csak a kötelességét teljesítette. De én mindjárt mondtam, hogy hamis nyomon jár.
A rendőr szemlátomás nem értett vele egyet. Ellenvetésképpen még valami egyént és igazolást motyogott. De Zéháze úr a sajnálkozás ismételt kifejezése mellett vezette vendégét vissza a halba. Aztán a nevetségesen magas és széles konflis csörögve, zörögve lefelé bukdácsolt a meredek utcákon a kikötőhöz. Ennyi volt Tónió Kröger különös tartózkodása szülővárosában.
Hans és Ingeborg.
Szeptember utója volt. Már nem volt sok vendég a kis dán fürdőhelyen, Ulzgórdban. Tónió Kröger élvezte a nyugalmat, fülelt a dán torok hangokra, a világos és sötét magánhangzókra, s néha lement a strandra, ahol hosszú órákat töltött el. Ott csönd volt, és nyárias hangulat. A tenger lustán és simán pihent. A vízfelület kék, palackzöld és pirosas csíkjai ezüstösen csillámló fényreflexen cikáztak át. A hímár szalmává száradt a napban, rajta medúzák hevertek és párologtak. Egy kis sépos hat volt a levegő, és egy kis kátrányszag is terjengett a halászbárkáról, amelynek Tonio Kröger a homokban ülve neki támasztotta a hátát. És jöttek szürke, viharos napok. A hullámok leszekték a fejüket, mint a bika, amikor szarvát döfésre lendíti, és dühöngve rohanták meg a fövenypartot, amelyet magasan elásztatott a víz, és ellepett a nedvesen csillogó moszat, a rengeteg csiga és a partra sodort fa törmelék. A hosszan elnyúló hullámdombok közt a felhős ég alatt halványzölden tajtékozva húzódtak a hullámvölgyek, de amott, ahol a felhők a napot takarták, a vizeken bársonyos, fehér fény csillagolt. Tonio Kröger köpenybe burkolva állt a szélben, és a hullámzajba elmerülten hallgatta ezt az örök, súlyos, kábító zsivajt, amelyet úgy szeretett. Aztán megfordult és tovább. A szárazföld irányába tartott, mezei ösvényeken haladt a magányban, és csak hamar befogadta őt a bükkerdő, amely hepehupásan húzódott jó messze a vidéken. Leült a mohába, egy fának támaszkodva úgy, hogy a törzsek közt a tengerből egy csíkot láthatott. Varjak szálltak a fák koronái fölött, rekedten, siváron is elveszetten. Térdén könyvet tartott, de egy sort sem olvasott belőle. Élvezte ezt a mélységes révületet, ezt a szabad lebegést tér és idő felett, és csak néha érzett olyasmit, mintha szívén fájdalom vonaglana át. A vágy és a bánat rövid, metsző kínja, amelynek nevét és eredetét tudakolni túlságosan rest és kábult volt. Így telt el számos nap. Nem tudta volna megmondani mennyi, és nem is vágyott tudni. Azután jött egy nap, amikor történt valami. Történt pedig fényes nappal, emberek jelenlétében, és Tonio Kröger még csak nem is lepődött meg rajta valami nagyon. Ennek a napnak mindjárt a kezdete ünnepélyesen és elbájolóan alakult. Eddig több napon át szomorú, esős idő volt. Most azonban, mint egy halványkék sejemkárpit, ragyogó tisztán feszült az égbolt a tenger és a szárazföld felé, és vörös meg aranycsillogású felhőkkel keresztezve és körülvéve méltóságosan emelkedett a naptányér a villogva bodrosodó tengerszín fölé, amely szinte reszketett és izzott. Így hajnalodott. És Tonio Kröger boldog zavarodottsággal kapta magára a ruháit. Mindenki mást megelőzve megreggelizett lent a verandán, azután a deszkából rót kis fürdőháztól jó darabon kiúszott a tengerszorosba. Majd egy óra hosszat sétált a strandon. Amikor visszatért, több omnibusz formájú kocsit látott a szálló előtt, és az ebédlőből kipillantva észrevette, hogy a szomszédos társalgóban, ahol a zongora áll, valamint a verandán és az előtte levő teraszon sok ember ül kerekasztalok körül. Kispolgári módon öltözött uraságok jókedvű beszélgetés közben söröznek és vajas kenyereznek. Egész családok, öregek, fiatalok, sőt néhány gyerek is.
Kik ezek?
Vendégek. Kirándulók és báli vendégek Helsingőrből. Isten őrizzen tőlük. Ma éjszaka futsz az alvásnak. Tánc lesz, tánc és muzsika, és félő, hogy soká fog tartani. Valami baráti társaság kirándulása a zöldbe, tánccal egybekötve. Szóval valami egyleti dolog, vagy ilyesmi. Itt vannak, és élvezik a szép időt. Kijöttek csónakon, meg kocsin, és most reggeliznek. Később még nagyobb sétát tesznek a szárazföldön, de estére visszajönnek. Akkor kezdődik a táncmulatság itt a teremben. A fene megette. A szemünket se fogjuk lehújni.
Nem árt egy kis változatosság.
Egyszer csak ez történt. Hans Hansen és Ingeborg Holm keresztül ment a termen. Tónió Kröger a fürdő és a siető séta után jóleső bágyadsággal hevert a karosszékben, és pirított kenyéren füstölt lazacot evett. A veranda és a tenger felé fordulva ült. Egyszerre kitárult az ajtó, és kézen fogva bejöttek ők ketten, bandukolva, sietség nélkül. Ingeborg, a szőke Inge, világos ruhában volt, amilyet Knack úrnál a táncúrán szokott viselni. Könnyű, virágos szoknyája bokájáig ért, a vállán széles, fehér tülgallért viselt hegyes kivágással, amely födetlenül hagyta lágy, hajlékony nyakát. Kalapját bokba kötött szalagján a karjára akasztva himbálta. Valamicskét talán megnőtt azóta. Csodás hajfonatát most fejére csavarva viselte. Hans Hansen ellenben hajszára régi volt. Matróz szabású, aranygombos felöltőjét viselte, vállát és hátát eltakarta a széles, kék zubbony gallér. Rövid szalagos matróz sapkáját hanyagul lógatta a kezében. Ingeborg keskeny metszésű szemével oldalvás nézett. Talán kissé teszélyezte a sok falatozó ember, aki mind rábámult. Hans Hansen ellenben most egyenest és mindenkivel dacolva a reggelizők asztala felé fordult, és acélkék szemével sorba mustrálta egyiket a másik után, kihívóan és némi megvetéssel. Még Ingeborg kezét is eleresztette, és a sapkát egyre erősebben lóbálta, hogy mutassa, micsoda legény a talpán. Így vonult el a pár, háttérben a szeliden kéklő tengerrel, Tónió Kröger tekintete előtt. Hosszában mentek végig a termen, és a szemközti ajtón át eltűntek a zongoraszobában. Ez délelőtt 11:30-kor történt, és mialatt még a fürdő vendégek javában reggeliztek, a szomszéd teremből és a verandáról fölkerekedett a társaság, és anélkül, hogy bárki is betette volna a lábát az ebédlőbe, az útba eső mellékajtón át elhagyta a hotelt. Hallatszott kintről, ahogy nevetve és tréfálkozva megszállják a kocsikat, ahogy egyik fogat a másik után csikorogva elindul az országúton, és tovább örökül.
Szóval visszajönnek?
Vissza hát, elég baj az nekünk. Zenét rendeltek, és képzelje, én itt alszom a nagy terem fölött.
Nem árt egy kis változatosság.
A napját, úgy mint a többit, a strandon meg az erdőben töltötte el, a térdén egy könyvet tartott, és a napba hunyorgott. Csak egy gondolatot hányt vetett. Azt, hogy vissza fognak jönni, és a nagy teremben táncmulatságot tartanak. Egyebet sem tett, mint hogy ennek örült. Olyan aggodalmas és szorongó örömmel, amilyenben hosszú, halott éveken át nem volt része. Aznap korábban volt ebéd, mint máskor, és korábban is vacsoráztak a zongoraszobában, mert a nagy teremben már megkezdték az előkészületeket a bárra. Ünnepélyesen rendbe hoztak mindent. Minden jel arra mutatott, hogy a táncesté fényes lesz. Azután, mikor már sötét volt, és Tónió Kröger a szobájában ült, az országúton és a házban megint elevenség támadt. Most a kis zenekar indulóba kezdett. Tompán és ütemesen csendült fel a muzsika. Tónió Kröger egy kis ideig csendben hallgatózott, de amikor hallotta, hogy az induló ütem keringőbe csap át, fölszedelőzködött és nesztelenül kisurrant a szobájából. A veranda üres volt. A lámpák itt nem égtek, de a nyitott üvegajtón át be lehetett látni a terembe, amelynek két nagy, fényszórókkal ellátott petróleumlámpája ontotta a világosságot. Lábújhegyen az ajtóhoz surrant, és a bőrét bizsergette a tolvaj élvezet, hogy itt állhat a sötétben, és észrevétlenül figyelheti a fényben táncolókat. Sietősen és mohón küldte a tekintetét ő feléjük, akiket keresett. Hullámzó körökben keringtek a párok egymás körül, míg mások karonfogva sétáltak a teremben. Nem voltak báliasan öltözve, hanem mint ahogy nyári vasárnapon a szabadban szokás. A gavallérok kisvárosi szabású öltönyén meglátszott, hogy egész héten át kimérték. A fiatal leányok világos könnyű ruháinak övében mezei virágcsokor díszlett. Néhány gyerek is volt a táncteremben. Ezek a maguk módján még akkor is táncoltak, amikor a zene szünetelt. A fiatal párt, amelyik aznap fényes délben elhaladt előtte, most ott látta megint. És szinte megijedt az örömtől, amikor mindkettőjüket majdnem egyszerre észrevette. Tónió Kröger nézte őket. A két lényt, akik miatt régente szerelmi gyötrelme volt. Ők azok. Hans és Ingeborg. Ők voltak. Nem annyira egyes ismertető jelek és a ruházat hasonlósága folytán, mint inkább az azonos faj és típus erejénél fogva. Mert ahhoz a világos acélkékszemű és szőkehajú emberfajtához tartoztak, amelynek látása a tisztaság, zavartalan derű, és ugyanakkor a büszke és egyszerű, megközelíthetetlen ridegség képzetét idézte föl. Nézte őket, nézte Hans Hansent, ahogy ott állt matrózruhában, ugyanoly hegykén és derekasan, mint valaha, válban szélesen, csípőben keskenyen. Nézte Ingeborgot, ahogy pajkosan kacagva oldalvást hajtotta a fejét, és a kezét, az ő nem éppen keskeny, nem éppen finom kislány kezét, azzal a bizonyos mozdulattal a tarkójához vitte úgy, hogy ruhájának könnyű ujja a könyökéig visszacsúszott. És egyszerre Tónió Kröger szívét megrázta a honvágy, és fájdalmában önkéntelenül visszahúzódott a sötétbe, hogy arca vonaglását ne lássa senki.
Hogy én titeket elfeledtelek volna? Nem. Soha. Téged sem, Hans. Téged sem, szőke Inge. Hiszen ti értetek dolgoztam, és hogyha tapsot kaptam, titokban körülnéztem, ti részt vesztek-e benne. Elolvastad-e a Don Carlost, ahogyan akkor a kertajtótoknál ígérted, Hans Hansen? Ne tedd. Nem kívánom már tőled. Mi közöd neked a királyhoz, aki sír, mert egyedül van? Sose homályosíts te el világító kék szemedet. Ne tedd dőrén álmataggá azzal, hogy versekbe és melankóliába merezted. Ha olyan lehetnék, mint te vagy, de jó lenne újra kezdeni. Felnőni hozzád hasonlóvá. Jóra való, vidám és egyszerű, szabályszerű és rendes emberré, aki egyetértésben van Istennel és a világgal, akit szeretnek az ártalmatlanok és boldogok. Feleségül venni téged, Ingeborg Holm, hogy olyan fiam lehessen, mint te vagy, Hans Hansen. A megismerés átkától és a teremtés kínjától mentesen élni, érezni, létezni boldog közönségességben. Újra kezdeni, de hát nem érne semmit. Ugyanúgy lenne megint minden. Minden úgy történne ismét, ahogy történt. Mert vannak, akik szükségszerűen tévútra jutnak, mivel számukra egyáltalán nincs is igaz ösvény.
Most egyszerre mégiscsak figyelmessé lettek a teremben levők az üvegajtó mögött leskelődőre, és nem egy csinos, fölhevült arcoskából idegen, fürkésző pillantások érték. De ő mégsem mozdult a helyéről. Ingeborg és Hans majdnem egyidejűleg súrolták őt tekintetükkel, melyben tökéletes közöny volt. Már majdnem megvetés. Hirtelen azonban arra eszmélt, hogy valahonnét hozzáhatolt egy pillantás, és megpihent rajta. Fejét arra fordította, és szeme tüstént összeakadt azzal a szemmel, melynek sugarát megérezte magán. Nem messze tőle állt egy leány, sápadt, keskeny és finomarcú teremtés, akit már előbb is észrevett. Ez keveset táncolt, a gavallérok nemigen sürgölődtek körülötte, és Tónió Krüger látta, hogy hervatagon, zárt ajakkal egyedül üldögél a fal mellett. Most is magánosan állt. Habos fehér ruhában volt, mint a többi lány, de ruhájának átlátszó kelmie alul csupasz vállai hegyesen és szegényen ütköztek ki. Sovány nyaka a hitvány vállak közt oly mélyre süppedve ült, hogy a szótlan lány egy kissé nyomorégnak tűnt fel. Vékony, báli kesztyűs kezeit úgy tartotta a lapos melle elé, hogy új hegyei csak nem érintkeztek. Lehajtott fővel alulról vetette fel Tónió Krügerre nedves, fekete szemeit. Tónió Krüger elfordult. Itt ült egészen közel hozzá Hans és Ingeborg. Elképzelte, hogy mit mondhatna nekik, de nem tudta rászánni magát. Úgy van most is, gondolta, mint mindig. Nem felelnének, idegenkedve hallgatnák, amit mond. Mert nem azt a nyelvet beszélik, amit ő beszél. Úgy látszott, hogy a tánc újból fog kezdődni. Négy-négy pár karréba állt. Rémes visszaemlékezés szöktette Tónió Krüger arcába a vért. Francia négyes. A párok hajlongva lejtettek keresztül kasul a teremben. Ingeborg Holm szorosan Tónió Krüger előtt táncolt abban a karréban, mely közvetlen az üvegajtó mellett kerül. Ide-oda hajlongott, hol előre, hol hátra lépett és fordult. Tónió Krögerhez eljutott valami illatfaszlány a hajából, vagy ruhájának könnyű kelméjéből, és ő behunyta a szemét a régtől ismert érzés hatalmában, amelynek páráját és szűzi varázsát az utóbbi napok során lágyan érzékelte, és amely minduntalan édes gyötrelemmel töltötte el. Mi volt ez? Vágy, gyöngéd epekedés, irítség, önmegvetés.
Uline di dame!
Nevettél? szőke Inge. Ki nevettél, amikor Molinét táncoltam, és oly csúfos kudarcot vallottam? És ki nevetnél talán most is, amikor már afféle híres ember lett belőlem? Persze, hogy nevetné. És háromszor is igazad lenne. És ha én és senki más alkottam volna meg mind a 9 szimfóniát, és a világ mint akarat és képzetet, és az utolsó ítéletet ráadásul, akkor is igazad lenne abban, hogy kinevetsz. Szeretnék aludni, de neked kell a tánc. Aludni szeretnél. Egyszerűen és teljesen átadni magad az érzelemnek, amely édesen és lustán önmagában tesped, és nem kénytelen cselekedni, táncba lendülni. És táncolnod kell mégis. Táncolnod nehéz és veszélyes késtáncát a művészetnek. Úgy, hogy egészen sohasem feledkezhetsz meg arról a lealázó fonákságról, hogy táncolni vagy kénytelen, amikor a szíved egyszerre bolond és féktelen mozgásba lendült az egész. A kárrék felbomlottak, szögdelve, sikamolva kavargott a bálisereg. A négyest gyors polka fejezte be. A zene űrjöngő sebes ütemére, szeles sasszé léptekben egymáson túlrohanva, kurta kifulladt kacajok közt repültek a párok. Az egyik pár az általános hajszasodrában errefelé szállított. A lánynak sápat, finom arca volt és sovány, túl magas válla. És hirtelen ott Tónió Kröger előtt megtorpant, kisiklott és fölborult valami. A sápat leány esett össze. Oly erősen és keményen bukott fel, hogy szinte veszélyben forgott, és vele együtt a gavallírja is. Ez úgy látszik, oly durva, fájdalmas ütés szenvedett, hogy egészen megfeledkezett táncos nőjéről. Félig föltápászkodva, arcfintorok közt kezdte dörzsölni kezével a térdét. A leány pedig nyilván az eséstől kábultan még ott feküdt a padlón. Tónió Kröger előlépett, gyöngéden megfogta a karját és fölemelte. Agyonhajszoltan, zavarodottan és boldogtalanul nézett föl rá a leány. És sovány arcocskáját hirtelen halvány pirosság futotta el.
Tak, umange tak.
Ne táncoljon többet, kisasszony.
Azután megint őket kereste a szemével. Hans és Ingeborg után nézett. Majd fogta magát, elhagyta a verandát és a bált, s fölment a szobájába. Kábult volt a mulatságtól, amelyben nem is vett részt, és fáradt a féltékenységtől. Mint régen. Egészen úgy volt, mint régen. Kihevült arccal állt az imént a sötét sarokban. Fájó szívvel.
Mi ottatok? Fisszőkék, elevenek, boldogok. Most kellene, hogy jöjjön valaki. Ingeborgnak kellene jönnie. Észre kellene vennie, hogy elmentem. Titokban utánam kellene jönnie. A kezét a vállamra tenni. És így szólni. Jöjj be hozzám. Örülj, szeretlek.
Kirekesztve és reménytelenül állt egy leeresztett zsalugáter előtt, Tónió mégis boldog volt, mert élt a szíve. Levetkőzött, lefeküdt, eloltotta a lámpát. Két nevet suttogott a párnájába. Azt a néhány szűzies északi szótagot, ami számára a szeretet, a szenvedés, a boldogság voltaképpeni és eredeti formáját, az életet, az együgyű és bensőséges érzést, lelkének hazáját jelentette,
és zokogott a bánattól és a honvágytól.
Az Ingeborg.
Körötte csend volt és sötét, de tompultan ringva szűrődött fel hozzá az élet édes, triviális keringő dallama.
A közönségesség gyönyöre.
Krüger fönt éjszakon ült, és levelet írt barátnőjének, Lizaveta Ivanovnának, úgy, ahogyan megígérte. Drága Lizaveta, ott Len Arkádiában, ahová nem sokára visszakerülök. Itt van magának valami levélféle, de alkalmasint csalódni fog, mert kissé általánosságokban fogok mozogni. Nem, mintha nem lenne mesélni valóm, mintha nem éltem volna át egyet-mást a magam módján. Otthon a szülővárosomban még le is akartak tartóztatni, de arról majd szóban. Mostanában úgy vagyok, hogy jobb szeretek jószerével valami általánosságot mondani, ahelyett, hogy történeteket mesélnék. Tudja-e még Lizaveta, hogy maga engem egyszer polgárnak, eltévedt polgárnak nevezett? Abban az órában mondta ezt, amikor én maga előtt véletlenül elejtett másféle vallomások csábítására szerelmet vallottam annak, amit úgy neveznek élet. És most kérdem magamtól, tudta-e maga valójában, mennyire rátalált akkor az igazságra? Mennyire egy és ugyanaz az én polgár voltam, meg az úgynevezett életszerelm? Mostani utam alkalmat adott, hogy ezen elgondolkozzam. Apám, mint tudja, északi természet volt, szemlélődő, alapos, a puritánsági kifogástalan és hajlamos a mélabúra. Anyám határozatlanul egzotikus vérségű, szép, érzéki, gyermetegasszony volt, másfelől könnyelmű és szenvedélyes, csupa impulzív léhaság. Kétségtelen, hogy ez a vérkeverék rendkívüli lehetőségeket és rendkívüli veszélyeket rejtett magában. Az eredmény ez volt, egy polgár, aki eltévedt a művészetben, egy bohém, akit honvágy gyötör egy jó gyerekszoba után, egy művész, kinek rossz a lelkiismerete. Mert hiszen a polgári lelkiismeretem az, amely minden művészkedésem, minden rendkívüliségem és minden zseniálitásom mélyén valami nagyon kétértelmű, pogány és gyanús jellemvonás sejtett, aminek köszönhetem szerelmes vonzódásomat az együgyűség, jóravalóság, a kellemes átlag, a tisztes középszerűség iránt. Két világ közt állok, egyikben sem vagyok otthon. Épp ezért kissé nehéz a sorsom. Maguk művészek polgárnak neveznek, a polgárok pedig kísértésbe esnek, hogy lefüleljenek. Nem tudom, melyik keservesebben sértő. A polgárok ostobák, ti szépségimádók viszont, akik engem flegmatikusnak és vágytalannak szittok. Gondoljátok meg, hogy van egy mély, eredendő és végzettől rendelt művész sors, hogy aki ennek részese, az semmit sem tart oly édesnek és kívánatosnak, mint a közönségesség gyönyörét. Én bámulom a büszkéket és hidegeket, akik a nagy, a démoni szépség ösvényeim kalandoznak, és megvetik az embereket, de nem irigylem őket. És ha valami képes az irodalmárból költőt fejleszteni, az én polgári vonzódásom az emberi, az eleven, a közönséges dolgokhoz képes rá. Minden melegség, minden jóság, minden humor ebből származik. És nekem szinte úgy tetszik, hogy ez az a szeretet, amelyről írva vagyon, hogy akit eltölt, emberek és angyalok nyelvén tud szólani. De akikből hiányzik, a zengőérc és pengő cimbalom csupán. Amit eddig csináltam, az mind semmi. Nem sok. Annyi, mint semmi. Fogok jobbat alkotni, Lizavéta, megígérem. Mialatt írok, felzúg hozzám a tenger, és én behúnyom a szemem. Tekintetem egy meg nem született világot, egy árnyékvilágot lát, amely még elrendezésre, kialakításra vár. Emberi alakok árnyai nyüzsögnek előttem, integetnek, hogy varázsoljam el és váltsam meg őket. Tragikus alakok és nevetségesek, meg olyanok, akik mind a két félék egyszerre. És én nagyon vonzódom hozzájuk. De a legmélyebb és leglappangóbb szerelmem a szőkéket és kékszeműeket, a derűs eleveneket, a boldogokat, a szeretetre méltókat és közönségeseket rajongja körül. Ne becsmérelje ezt a szerelmet, Lizavéta. Jó ez, és termékeny. Vágyódás van benne, mélabús irítség, kis megvetés és tiszta, szeplőtlen boldogság.
Elhangzott Tónió Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Tónió Kröger, Csernák János. Közreműködött Dobák Lajos, Dunai Tamás, Forgács László, Györfi László, Hetés György, Sugár László. A zenét Horkai Rózsa állította össze. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
A második befejező rész hangzott el. A hangjáték 1988-ban készült és utoljára 2000. június 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb